Szeretettel köszöntöm Önöket az Apostolok cselekedetei egykor és ma című előadássorozat mai harmadik részén előadásán, amelynek a címe Arcképek Ananiástól Kornéliuszig, a mai arculat. A mai alkalommal három ember, három bibliai személy életével fogunk foglalkozni, Ananiással és az ő feleségével, Szafírával. A második személy István, az első keresztény vértanú, és a harmadik személy Kornélius, egy római százados, tehát az ő hármuk élettörténetét fogjuk áttekinteni a Szentírás alapján. Az előző két előadásban szó volt a kereszténység indulásáról, a kereszténység kezdeti időszakáról, láttuk azokat a nehézségeket, amelyekkel szembe kellett nézniük az első keresztényeknek. Láttuk azt, hogy sokukat a családjuk kitagadott, és ezért nehéz helyzetbe kerültek, és az őrőlük való gondoskodás is az első keresztény gyülekezetnek a feladata volt. Apostolok cselekedete 4. fejezetében, a 32-től a 35-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük köz volt. És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki, mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhozták az eladottak árát, és letették az apostolok lábainál. Azután elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége volt. Tehát az apostolok lábaihoz tették, tehát elhozták az első keresztény gyülekezetbe mindazok az eladott földjüknek, birtokuknak az árát, akiket a lélek, a Szentlélek indított erre, és az így befolyt pénzből akiknek el kellett hagyni a családjukat, és nem tudtak gondoskodni a saját megélhetésükről. De mint ahogy olvassuk ebben, semmi kényszer nem volt. Ez nem volt egy szabály, hogy ezt kellett tenni az őskeresztény gyülekezetben, sőt, még agitációt sem folytattak erre vonatkozóan. Mindenki szabad akaratból önkéntesen dönthetett, hogy ezt megteszi, vagy nem teszi. És nézzük meg apostolok cselekedetében az 5. fejezetnek az elsőtől 10. terjedő verseiben, mit jegyez le a Szentírás egy házaspárról, Ananiásról és Szafíráról. Így olvasom az első verstől kezdődően. Egy ember azonban, név szerint Ananiás, Szafirával az ő feleségével eladta birtokát, és félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letette. Mondta pedig Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy. Nem de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt. Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Halván pedig Ananiás ezt szavakat lerogyott és meghalt, és mindenekben nagy félelem támadt, kik ezeket hallották. Az ifjak pedig felkelvén begöngyölték őt, és kivivén eltemeték. Történt azután, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva mi történt, bement. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok el a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondta néki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek, imi a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé. Milyen szomorú ez a történet. A kereszténység indulásánál az első keresztény gyülekezetnek nem csak külső támadásokkal kellett szembenéznie, mint ahogy a múltkori előadásban hallottuk, hanem mindjárt belső támadást is intézett Sátán az első keresztény gyülekezet ellen. Ananiás és Szafira ott volt, amikor az apostolok cselekedetei 4. fejezet 31. fejezetében ezt mondja a Szentírás, hogy miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek mindnyájan szentélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólották. Igen, Ananiás és Szafira is jelen volt, ők is betöltettek szentélekkel, ők is érezték a szentéleknek a jóra késztető befolyását és hatását a szívükben. És meg is fogant bennük ez a vágy, ez az elhatározás, hogy ők is eladják a birtokukat. Ők is szeretnének áldozatot hozni Krisztus ügyéért. Igen, megfogant bennük ez az elhatározás. De később meggondolták magukat. Milyen gyakori jelensége ez az életnek. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt a jelenséget. Az ember felbuzdul valamire. Érzi azt a késztetést, azt a belső késztetést valamilyen jó dologban. És utána az ember visszahanyatlik a lelkesedésben, megváltoztatja a korábbi elhatározását, és mindazok a jó tervek és jó célok, amire fölbuzgott a lelkünk, azok a semmivé lesznek, az ember nem hajtja végre. Igen, sajnos szomorú jelensége az életnek, és Ananiással és Szafirával is ez történt, de nézzük meg, hogy ezt az elhatározásukat mi változtatta meg, mi inoktatta meg őket, mi motiválta őket. El kell, hogy mondjuk, hogy semmi más, mint amiről Pál apostol így ír a Timóteusi első levél 6. fejezetének a 10. versében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Igen, a Szentírás határozottan mondja, hogy minden rossznak a kezdete, a gyökere a pénz szeretetében, a pénz sóvárgásban, a pénz mindenek felett való szeretetében, a kapzsiságban rejlik. És igen, Ananiás és Szafira esetében is ugyanezt láttuk, és láthatjuk. Ők mindennél jobban ragaszkodtak az ő vagyonukhoz. Pedig senki nem kényszerítette őket arra, hogy eladják az ő birtokukat. De ugyanakkor a Szentírás valamit hangsúlyoz. Mózes 5. könyve 23. fejezetének a 21. versét olvassuk el. Mózes 5. könyve 23. fejezetének a 21. verse a következőt mondja. Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek, ne halogasd annak megadását, mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdonítatik az néked. Már az Ószövetségben, Mózes könyveiben olvassuk ezt a határozott felhívást és figyelmeztetést. Az Isten figyelmezteti az embert arra, hogy ha valamit elhatározunk, ha valamit fogadunk, akkor ne halogassuk annak megadását, mert az Isten bűnül tulajdonítja azt az embernek. Milyen érdekes is az emberi gondolkodásmód. Figyeljük meg, hogy mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy az embereknek tett ígéreteinket valóra váltsuk, de milyen gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy nem tartjuk kötelezőnek az Isten előtt tett fogadalmainkat. És Ananiás és Szafira esetében is ezt látjuk, de mindennek a gyökere, mint ahogy az előbb említettem, a pénz szeretete volt. És a pénz szeretete indította őket ezek után képmutatásra, csalásra és hazugságra. Miért? Mit tettek ezután? Azt olvastuk itt az 5. fejezetben, apostolok cselekedetében, az 5. fejezetben, a 2. versben, hogy félre tettek az árából, feleségének és tudtával, és valami részét elvivén az apostolok lábai elé tették le. Tehát mit tettek? Eladták a birtokukat, és egy kis jelentéktelen részt elvittek az apostolok elé. Úgy tüntette fel az egész dolgot, minthogyha ez lenne a vételár, amennyiért eladták ők az ő birtokukat. Miért volt ez a képmutatás? Mit szerettek volna elérni? Mire törekedtek ezzel? Miért csinálták akkor egyáltalán? Nem szerették volna elveszíteni az ő testvéreik tiszteletét. Az őskeresztény gyülekezetben különösen megbecsülték és tisztelték azokat, akik anyagilag is áldozatot hoztak azért, hogy a többi hittestvérükön segítsenek. És Ananiás és Szafira is vágyott erre a megtiszteltetésre. Ők vágyódtak ezután. Nem akarták visszavonni nyilvánosan az ő fogadalmukat, de ugyanakkor a pénzükhöz is ragaszkodtak. És úgy gondolkodtak, hogy ezáltal hármas előnyhöz is jutnak. Hiszen ha ezt megteszik, akkor élvezik tulajdonképpen az összes többi kereszténynek a megbecsülését és tiszteletét, ezáltal biztosíthatják a saját megélhetésüket a közös vagyonból, hiszen akik a vagyonukat beadták a közjavára, azok ebből éltek, igen, akkor ők is biztosítják a megélhetésüket ilyen formában, és ugyanakkor a harmadik előnyük az lett volna, hogy meg is maradt volna a pénzüknek egy jelentős része. Nem véletlen, hogy erre a magatartásra Péter a következőt mondja a harmadik versben: Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Igen, egyértelműen lehet látni, hogy a sátán teljesen birtokba vette ennek a két embernek a szívét. De a legnagyobb tragédia nem az őskeresztény gyülekezetben következett be emiatt a tettük miatt, hanem az ő lelkükben, az ő életükben következett a nagy tragédia. Mert ők úgy gondolták, hogy embereket becsaphatnak. De Péter nyilván ezt mondta, hogy nehogy mi indított téged arra, hogy megcsald a szent lelket. A következő versekben is ezzel a kifejezéssel találkozunk, hogy ők az Istent is meg akarták csalni. Igen, embereket lehet, hogy meg tudnak téveszteni, és embereket lehet, hogy meg tudunk akármivel téveszteni ebben az életben, de az Istent megcsalni, az Istent félrevezetni, az Istent becsapni nem lehet. És aki ezzel próbálkozik, aki képmutató, aki nem őszinte, és aki ezzel próbálkozik, az lehet, hogy embereket be tud csapni, de az Istent nem tudja becsapni, és a legnagyobb kárt az önnön lelkében okozza. Miért? Mert az ember azzal áltatja magát, hogy Isten ezt is elfogadja, ezt a fajta szolgálatot is elfogadja. De nézzük meg, hogy az Isten határozottan tett arról bizonyságot, hogy nem, ő ezt nem fogadhatja el. Az ötödik versben ezt olvassuk, hogy amikor Ananiás hallotta ezt szavakat Pétertől, lerogyott és meghalt, és mindenekben nagy félelem támadt, akik ezeket hallották. Igen, az Isten egyértelműen bizonyságát adta annak, hogy ő a képmutatást, a csalást nem tudja szentesíteni, nem tudja jóvá hagyni. És azt olvastuk utána a történetben, hogy 3 óra múlva bejött az ő felesége, Szafíra. Péter tőle is megkérdezte, hogy ennyiért adtátok el a mezőt. Ő válaszol rá, hogy igen. És utána nézzük meg, Péter mit mond: miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek, imi a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé. Igen, az Isten közbeavatkozott, az Isten közbelépett egy ilyen ítélettel, egy ilyen nyilvános, súlyos ítélettel. De fölmerül a kérdés, hogy az Isten miért tette ezt? Az Isten miért büntette meg ilyen nyilvánvaló módon ezt a képmutatást, hazugságot és csalást? Hiszen azóta is mennyi ember, mennyi keresztény követi el, ugyanezt legalábbis magukat kereszténynek valló emberek követik el ugyanezeket a bűnöket. Isten akkor itt ebben a helyzetben miért lépett közbe, és miért következett be azonnal ennek a két embernek a halála? Elmondhatjuk, hogy Isten szükségesnek látta, hogy az ítéletét nyilvánvalóvá tegy ezen a módon is, hogy megóvja az erkölcsi romlástól az induló első keresztény gyülekezetet. Tömeges volt a megtérés. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy naponta szaporította az Úr a gyülekezet létszámát. Tömeges volt a megtérés. Áradtak be a gyülekezetbe a tagok. És Isten gátat akart vetni annak, hogy olyanok is bekerüljenek a gyülekezetbe, a közösségbe, akik nem az élő Istent imádják, hanem más Istent, a pénz Istenét, akik képmutatók, akik valamilyen szempontból csatlakoznak csak a közösséghez. Igen, az Isten gátat akart vetni ennek, de ugyanakkor meg is akarta mutatni, hogy ő belelát minden emberi szívbe, hogy előtte mindenek mezítelenek és lepletetlenek, előtte nem lehet titkolni semmit. És ugyanakkor ezzel figyelmeztetést is akart adni, hogy kerüljenek minden látszatot, minden képmutatást kerüljenek el. Tulajdonképpen ezzel a magatartással, ami Ananiásban és Szafirában megnyilvánult, ezzel a magatartással a kereszténység alapjait érte támadás. Hiszen, hogyha az egyház megengedi a képmutatást, a kapzsiságot, a csalást, a hazugságot a sorai között, akkor ezáltal az egész egyház eltorzul. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez soha semmilyen körülmények között nem szabad megengedni egy hívő közösségben, mert különben menthetetlenül eltorzul az a vallási közösség, az az egyház. Pedig figyeljük meg a történelmet, hogy ez mennyire végig kíséri a kereszténység történelmét. És azt kell, hogy mondjuk, hogy napjainkban sem más a helyzet. A Szentírás napjainkról, napjaink helyzetéről e tekintetben a következőt mondja a Timóteusi második levélben, a Timóteusi második levél harmadik fejezetének az első 5 versében: azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Micsoda felsorolás ez, milyen bűnöket sorol föl itt Pál apostol. És utána mit mond lezárásképpen, ennek a gondolatnak a záró igéjében mit olvasunk? Ezeknél az embereknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát mit mond, hogy ez az eltorzulás, ez jellemző lesz a kereszténységre. Sok-sok emberre, a keresztények tömegeire lesz jellemző, és az utolsó időben Jézus eljövetel előtt pedig különösen nyilvánvaló lesz ez, és különösen jellemző lesz ez, hogy emberek a kereszténységnek a külső formáját öltik magukra, a kereszténység láttatával bírnak, de ez alatt a láttat alatt a bűnöknek a félelmetes sokasága húzódik meg. Igen, akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. De elmondhatjuk azt, hogy Isten ma sem gyűlöli kevésbé a látszatot, a képmutatást és a hazugságot és a kabzsiságot, mint annak idején, mint amikor ki is nyilvánította ezt abban a pillanatban, amikor az ítéletével, a halálos ítéletével lesújtott Ananiásra és Szafírára. Igen, ma sem gyűlöli kevésbé, és hogyha az ítélete nem is azonnal következik be, de előbb-utóbb biztos, hogy az ő ítélete nyilvánvaló lesz. Hiszen Jelenések könyvében azt olvassuk a 22. fejezet 17. versében, hogy az örök életre nem megy be senki, aki tisztátalan, senki, aki szereti és szólja a hazugságot. És egy másik intést is mond a Szentírás, Máté evangélium a 7. fejezetének a 22. és 23. versében, Máté evangélium a 7. fejezetének a 22. és 23. versében Jézus a hazugság mellett még a következőre hívja föl a figyelmet, nem csak a hazugságtól óv úgy, ahogy a Jelenések könyvében, hanem a 7. fejezet 22. és 23. versben pedig a képmutatás veszélyéről beszél. És ezt mondja, hogy sokan mondják majd nékem a ma napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát Jézus mit mond, hogy az ő eljövetelekor, akik felett majd az elutasító ítéletet lesz kénytelen kimondani, azok közül sokan ezt fogják mondani neki, hogy Uram, Uram, hát mi a te nevedben jártunk, keltünk, cselekedtünk sok hatalmas dolgot. Azt mondja itt ebben az igében ez a kifejezés, hogy előtte profétáltunk, ördögöket űztünk, sok hatalmas dolgot cselekedtünk. Igen, ember tömegek fognak hivatkozni az ő vallásos cselekedeteikre. De Jézus mit fog válaszolni? Akkor vallást teszek majd nékik: sohasem ismertelek titeket. Nem csak most, de akkor sem ismertelek. Amikor ti a ti vallásos cselekedeteiteket cselekedtétek, akkor sem ismertelek, mert nem volt hozzátok közöm. Mert én nem tudom szentesíteni a képmutatást és a hazugságot. És Jézus kénytelen lesz azt mondani, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők. És micsoda hatalmas tragédia. Egy keresztény életében, egy magát kereszténynek valló ember életében ennél nagyobb tragédia nem lehet. Hogy valaki egész életen keresztül azzal áltatja magát, hogy én hívő vagyok, én keresztény vagyok. És a végén ezt kell hallania, hogy távozz tőlem, soha nem is ismertelek téged. Ennyit Ananiás és Szafira történetéről, erről a szomorú történetről, és ennek a történetnek a lezárásaképpen hallgassunk meg egy rövid zenei részletet Johann Sebastian Bach, Kodály Zoltán, Ach, was ist doch unser Leben, azaz Milyen is a mi életünk című korál előjátékából. A következő bibliai személy, akiről a mai előadáson szó lesz, az István, az első keresztény vértanú. Azt olvassuk a Szentírásban, apostolok cselekedete másodiktól terjedő fejezeteiben, hogy a keresztények száma napról napra szaporodott, gyarapodtak létszám szerint is, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy némi egyenetlenség is beforakodott az ő soraik közé, és mindez szükségessé tette azt, hogy a terheket megosszák, hogy ne minden teher az apostolok vállaira nehezedjen. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy az apostolok a gyülekezet elé tártak egy tervet, ami szerint választanak olyan férfiakat, akik részt vesznek azokban a munkákban, és felelősséget vállalnak a munkának azért a részéért, amit le tudnak venni az apostolok válláról, amit ők is el tudnak végezni az apostolok helyett, a szegényekről való gondoskodásnak a terhét. És azt olvassuk, hogy az apostolok így fogalmazták meg a 6. fejezet 4. versében, hogy mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában. Tehát azt mondja Péter, és azt mondták az apostolok, hogy igen, ezáltal az ő idejük felszabadul arra, hogy az ige hirdetésben még aktívabban vegyenek részt, és a többi szolgálatnak a terhét viseljék azok a férfiak, akiket meg fognak választani erre a tisztségre. És azt olvassuk, hogy ki is választottak 7 férfit, és nézzük meg, hogy mi volt a választásnak a szempontja. Milyen alapon választották ki a 7 férfit? A 3. versben így olvasom. Kiknek jó bizonyságuk van, kik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek. Tehát ez volt a feltétel, ez volt a szempont, hogy ilyen embereket keressenek, akik vállalják a terheket, akik vezető szerepet játszanak a gyülekezetben, akikre felelősség fog hárulni. Igen, ez volt a szempont a kiválasztásnál, hogy jó bizonyságuk legyen, szentlélekkel és bölcsességgel legyenek teljesek. Tehát mindenki előtt nyilvánvaló kellett, hogy legyen az ő istenfélő életük, az ő Istennek átadott életük, és azon kívül találkozunk itt ezzel a kifejezéssel, hogy szentlélekkel teljesek. Ez a kifejezés sokszor visszatér apostolok cselekedeteiben, és nézzük meg, mit is jelent ez a kifejezés, hogy szentlélekkel teljesek. Ez azt jelenti, hogy valaki részesült a szentlélek keresztségében, azaz az életének minden egyes területén a szentlélek vezetése és irányítása érvényesül. Tehát az Istennel való olyan kapcsolat, hogy valóban a minden tettében, minden cselekedetében Isten által van vezetve. Ezt mondja a Szentírás a Szentlélekkel való teljességről. És utána azt mondja, hogy Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek. Igen, a Szentlélek jelenléte az embernek az Istennel való kapcsolata eredményezi, és magával hozza a bölcsességet és az értelmet. Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Igen, tehát ez volt a szempont a vezetők kiválasztásánál. Csak szeretném megjegyezni, hogy milyen jó lenne, hogyha azóta is minden vezetőt ilyen szempontok alapján választanának. De azt olvassuk a Szentírásban, hogy ezek az emberek, akik erre a foglalatosságra beállítattak, ők nem csak a szegényekkel foglalkoztak, hanem tanítói munkát is végeztek. És mindennek az eredménye az volt, a 6. fejezet 7. versében ezt olvasom, és az Isten ígéje növekedett és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. Tehát mindez a szervezet elősegítette az evangélium terjesztését. Igen, azt látjuk, hogy a szervezetet, az egyház szervezetét az Isten alapította a Szentlélek kitöltésének az időszakában. De ez a szervezet, azt látjuk, hogy minden vonatkozásban és minden tekintetben a mennyei elveket valósította meg. És a szervezetnek csak eszköz szerepe volt. Mi volt a célja a szervezetnek? Hogy az evangélium hirdetését támogassa, és a tagoknak a testi-lelki szükségletéről gondot viseljen. Ez volt az egyház szervezetének a feladata és a célja. És erre mindig szükség volt, és szükség van. De azt mondhatjuk, hogy akkor következik be a baj egy szervezeten belül, hogyha a Szentlélek mindenek felett való uralma megszűnik az egyház életében, amikor az egyház szervezet már céllá válik, és nem eszközzé, amikor emberek uralmának a tárgyává válik, igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez súlyos torzulást tud előidézni minden keresztény közösségben, de az igazi szervezet, a Szentlélek által, az Isten által alapított szervezet, erre mindig szükség van, ami a munkát támogatja, és gondoskodik a tagokról. És az előbb említett szempontok alapján kiválasztásra kerülő 7 férfi, a vezetők egyike István volt. A Szentírásban ezt olvasjuk Istvánról, az 5. versben, a 6. fejezet 5. versében, hogy kiválasztották Istvánt, ki hittel és szentlélekkel teljes férfiú volt. Tehát azt mondja a Szentírás róla, hogy hittel és szentlélekkel volt teljes. És azt olvassuk róla, hogy az ő szolgálatát mennyei erők és jelek kísérték. Így olvassuk róla a 6. fejezet 8-tól a 10. terjedő verseiben. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Előállottak azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Ciréne beliekének, Alexandria beliekének, és a Cilíciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek, de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Azt olvassuk Istvánról, hogy hittel teljes volt, erővel, hatalommal hirdette az evangéliumot, és nem állhattak ellene a bölcsességnek, amely által szólt, tehát nem volt érvük, nem volt ellenérvük az ő Biblia magyarázata, az ő Ószövetség magyarázata, a Szentírás magyarázatával szemben. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy szóról szóra teljesedett az ígéret, és még a megfogalmazásban is szinte szóról szóra ezeket látjuk, mint amit Jézus mondott és ígért. Lukács evangélium a 21. fejezetének a 14 és 15. verseiben ezt olvassuk. Jézus ezt mondta az őt követőknek: tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. És nézzük meg, hogy itt mindjárt István esetében ugyanezzel találkozunk, hiszen a 10. versben így olvastuk, hogy nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Nem állhattak ennek ellene. De fölmerül a kérdés, hogyha nem tudták őt érvekkel meggyőzni, nem tudták bebizonyítani érvekkel, hogy nincs igaza, akkor vajon mit cselekednek vele? Azt hiszem, hogy hogyha nem is olvasnánk a Szentírást tovább, akkor is ki tudnánk találni, hogy mi következik ezután. Azt olvassuk a 11. és 12. versben: akkor felbújtottak valami embereket, kik mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen, és felzendítették a népet, a véneket és az írástudókat, és reárohanván magukkal ragadták őt, és vitték a tanács elé. Igen, István beszédére nem volt ellenér, nem tudták őt meggyőzni, nem tudtak fölébe kerekedni. De mit tettek? Vag gyűlöletükben hamis tanúkat állattak ellene. Vag gyűlölettől vezetve a törvényszék elé, a magas tanács elé hurcolták őt, erőszakot alkalmaztak. Igen, érvekkel nem tudták meggyőzni. Ez az egy eszköz maradt az ő kezükben. És milyen tipikus és jellemző ez azóta is. És az az eljárás, amit végig követnek Istvánnal szemben, elmondhatjuk, hogy teljesen törvénytelen volt. Nyilván megvesztegették a rómaiakat, hogy szemet hunyjanak az ő törvénytelen eljárásuk felett, de végig, amit Istvánnal cselekszenek, egészen a megkövetéséig, teljes mértékig törvényellenes volt. És nézzük meg, milyen vádat hoznak ellene. A 13. és 14. versben ezt olvassuk: és állatának hamis tanúkat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint azt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. Milyen érdekes, amikor ezt a vádat elmondják, ebből a vádból is kitűnik, hogy ők miben hittek. Ők hittek és ragaszkodtak a ceremoniális törvényhez, a szent helyhez, míg ellenben az apostolok és a tanítványok az élő Istenhez ragaszkodtak, és a megváltó Jézus Krisztushoz ragaszkodtak. Igen, és ők ezzel vádolták, hogy ő a szent hely és a törvény, a ceremoniális törvény ellen szól. Vagy ki fog derülni a 7. fejezetből, hogy mennyire alaptalan volt ez a vádjuk. De nézzük meg először, még a 15. versben azt olvassuk, hogy és szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mindnyájan olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyal orcáját. Amikor István elkezdte az ő beszédét, az ő védő beszédét, amit a 7. fejezet tartalmaz, azt olvassuk, hogy olyan volt az ő orcája, mint egy angyalnak az orcája. Az Isten bizonyságot tett az ő szolgája mellett. Igen, láthatták az arcán megnyugvó dicsőséget, és mindannyiuk számára élő bizonysága volt az annak, hogy igen, ez az ember valóban Krisztus követője, ez igaz ember, ez Istennek a szolgája. Isten meg akarta győzni őket, a tanácsbeli embereket is meg akarta győzni arról, hogy igazságtalan és vag gyűlölet által vezetett az ő eljárásuk, küzdött értük, hogy ne cselekedjék mindazt, amit elterveztek már az ő szívükben. De mindez nem tudta őket megakadályozni abban, hogy gonosz szándékukat véghez is vigyék. És utána a 7. fejezetben olvashatjuk Istvánnak a védő beszédét. Ebből a beszédből csak egy-egy gondolatot fogunk kiragadni, De az egész beszédről érdemes annyit megjegyezni, hogy István végig az írásokból beszél. Elkezdi idézni az ő népe történetét, az Izrael népének a történetét. Ez az ő védőbeszédének a legnagyobb része. De mindjárt a beszédének az elején rámutat valamire, ami az egész zsidó nép tragédiáját okozta. Rámutat arra, hogy a történelmükben végig vonul a gyűlölködés az igazsággal szemben. Rámutat a 7. fejezet 9. és 10. versében, hogy a pátriárkák pedig irítségből eladták Józsefet Egyiptomba, de az Isten vele volt. Nem is olvasnám tovább. Tehát rámutat mindjárt József történetére, hogy már ott, amikor a 12 testvér, ugye Jákobnak a 12 gyermeke volt még csak, már akkor is ellenségeskedés volt közöttük az igazság ellenében. És ez vezeti végig, ez vonul végig tulajdonképpen az ő történelmükön. És utána végig sorolja az ő történetüket, és amikor Mózeshez ér, akkor azt olvassuk, hogy Mózesnél rámutat a Jézus Krisztusról való proféciára, amit már Mózes 5. könyve 18. fejezetében is olvashatunk, és idézi is ezt a Jézus Krisztusról szóló proféciát Mózessel kapcsolatban. Így olvasom a 7. fejezet 37. versében: ez a ma Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Igen, Mózes Jézus Krisztusnak az előképe volt. És István idézi ezt a Jézusról szóló proféciát. Végig azokra a bibliai személyekre hivatkozik, akiket mindannyian elfogadtak. Ábrahámra, Jákobra, Józsefre, Mózesre. Igen, és idézi azt a proféciát, ami Jézusra mutat előre. De nézzük meg, hogy ugyanakkor mit mond tovább a 38-tól terjedő versekben. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, ki élő igéket vett, hogy nekünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak, ezt mondván Áronnak, csinálj nékünk isteneket, akik előttünk járjanak. Mert ez a Mózes, ki minket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt vele, és borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek az ő kezeik csinálmányaiban. Tehát mire utal István? Hogy Mózes, akit annyira tisztelnek, az atyáik nem fogadták el. Pedig látták a csodákat és a jeleket, amelyek történtek, amelyet Isten cselekedett közöttük, és ennek ellenére a Mózes által megnyilvánuló isteni vezetést nem fogadták el, lázadoztak ellene. Ugyanígy voltak az ő kortársai is, akik látták Jézus csodatételeit, látták mindazokat, amit Jézus cselekedett és tanított, és ők sem fogadták el Jézust. Igen, ezt a párhuzamot vonja István, és végig vezeti az ő népe történetén. És amikor elérkezik egy ponthoz, a 47-től terjedő versekben, Izrael népe történetének áttekintésében, akkor látni fogjuk, hogy egyszer csak hirtelen vége szakad a történet áttekintésének, Izrael népe története áttekintésének. És nézzük meg, hogy mi volt az a pont, ahol tovább már nem folytathatta az ő beszédét. Így olvasom a 47-től az 50-ig terjedő versekben. Salamon épített pedig néki házat, de ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. A menny néken ülőszéken, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta-e mindezeket? Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen is. A proféták közül kik nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Tehát mit látunk? Beszél Salamon templom építéséről. Beszél erről a kérdésről, a történelemnek erről az időszakáról, és itt egyszer csak egy váltás történik, és utána egy hirtelen feddő beszéddel fordul az őt vádlók felé. De nézzük meg, mi volt ennek a hátterében. Mi érintette őket ennyire érzékenyen, hogy kénytelen volt abba hagyni a történet áttekintését? Azt mondta, a salamoni templom építése kapcsán idéz Salamon templom szentelési imájából, hogy ama magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. Tehát mire akarta a figyelmüket felhívni? Hogy az élő Istennek a tisztelete az nem egyenlő a templomnak a kultikus tiszteletével. Mennyire hajlamos az ember arra, hogy az embereket, vagy az emberek által vezetett intézményeket tisztelje az élő Isten szolgálata helyett. Mennyire hajlamos az ember arra, hogy a templomban, a szent helyben higgyen, ahelyett, hogy az élő Istenben. És nézzük meg, hogy vajon miért van ez. Mert egyértelműen mondja a Szentírás, hogy igen, az élő Isten szolgálata az egész emberi szívnek az átalakulását igényli. Az nem elégséges és nem valósítható meg csak külső formasággal, ahhoz az egész emberi szívnek az átalakulása szükséges. És emberek hajlamosak magukat azzal nyugtatni, hogyha részt vesznek a templomi istentiszteleten, vagy a templomi szolgálatban, ez egyenlő az élő Istennel való közösséggel. De azt mondja Salamon beszédéből idézve István, hogy a magasságos, nem kézzel csinált templomban lakik. És amikor ezt elmondta, amikor erre hívta fel a figyelmüket, akkor olvassuk, hogy ezt a szeddő beszédet volt kénytelen elmondani, mert leolvasta az őt vádolók arcáról és tekintetéből, hogy tovább ezt nem fogják tudni hallgatni, és be kellett fejezni az ő beszédét, és ezért szólt ez a szeddő üzenet, amit így kezd, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Mennyire megrázó ez a kezdés. A római levél Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a második fejezet 28 és 29. versét olvassuk el. A római levél második fejezet 28 és 29. versében ezt olvasom. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. És a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Tehát, hogy fogalmazza ezt a gondolatot Pál apostol, amit István így fogalmazott, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű emberek? Pál apostol így fogalmazza, hogy az Isten népéhez való tartozásnak ugye a külső jele volt a testen véghez vitt körülmetélés, de az élő Istenhez való tartozáshoz mi szükséges? A léleknek, a szívnek a körülmetélkedése, az ember lényének az odaszánása, az Istennek való odaszánása. És azt mondja István, hogy ti kemény nyakú és körülmetéletlen szívű emberek vagytok, akik külsőleg noha a választott néphez tartoztok, akire Isten rábízta az ő beszédét, de lelketekben, szívetekben távol vagytok az élő Istentől. És azt mondja, hogy ti mindenkor a szent léleknek ellene igyekeztek. Csak kívülről említeném a római levél 8. fejezetének 14. versét, ahol azt mondja Pál apostol, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai, azok az Isten fiai, akik a lélek vezetését engedik érvényesülni az ő életükben. És azt mondja ő róluk, hogy ti a Szentléleknek mindenkor ellene igyekeztek. És utána azt mondja, hogy a próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok. És megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Megint meghúzza a párhuzamot. Az ő atyáik megölték a prófétákat, akik Jézus felől prófétáltak. Ők meg mit tettek? Ők pedig megölték az igazat, akiről a proféciák szóltak. És utána az 53. versben ezt mondja, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Büszkélkedtek az ő kiváltságos voltukra, az ő Nézzük meg, erre volt ellenérvük. Mit tudtak erre mondani? Istvánnak erre a beszédére mit tudtak szólni az őt vádolók? Nézzük meg az 54. versben. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Megint egy szót nem tudtak szólni, nem tudták megcáfolni, amit mondott. egyet tettek, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatták rá. És amikor István látta az ő szándékukat, akkor így olvassuk az 55. verstől kezdve, mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztette szemeit, tehát levette tekintetét a lázongó tömegről, hiszen látta rajtuk a gyilkos szándékukat, de ő a menny felé tekintett. És ezt mondta, és látta Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta, imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát, az Istennek jobbja felől állani. Igen, az ő tekintete nem az őt vádolókra, az őt megkövezni szándékozókra irányult, hanem a mennybe függesztette az ő szemét. És végig gondolta mindazt, amit Jézus tanított. Jézus mit mondott? Jézus azt mondta az ő követőknek, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. És István nem riadt vissza a Krisztusért való szenvedéstől. Ő nem elcsüggett, nem lefelé csüggesztette az ő fejét, nem esett kétségbe, hanem az ő szemét felfelé irányította. Mert hit abban a Jézusban, akit ő megismert, akit ő követett. Hit abban, hogy ő mellette lesz, hogy ő vele lesz. És ezért olvassuk ezek után az 57. versben, hogy amikor felkiáltottak nagy szóval, füleiket bedugták, és egy akarattal ráruhanának, és kiűzék a városon kívül, és megkövezék, akkor az 59 és 60. versben ezt olvassuk, hogy megkövezték azért Istvánt, aki imádkozott, és ezt mondta, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet, térde esvén pedig nagy felszóval kiáltott, Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt, és ezt mondván elaluvék. Tehát ő felfelé tekintett, ő nem vonakodott a Jézusért való szenvedéstől, ő Jézusért minden szenvedésre kész volt. De milyen lelkülettel tette mindezt? Milyen lelkület volt benne? És csak hadd mondjak annyit, hogy az ember lelkülete leginkább a nehéz helyzetekben, a megpróbáltatásokban válik nyilvánvalóvá, hogy igazából ki milyen. És nézzük meg István milyen volt. Azt olvassuk, hogy így imádkozott, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. István Szentlélekkel volt teljes, és a benne lakozó Szentlélek kiformálta Jézus Krisztus képmását ő benne. Jézus Krisztusról mit olvasunk az ő szenvedése történetében? Péter hogy emlékezik meg erről? Azt olvassuk róla, hogy ő szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött. Ugyanezt látjuk Istvánnál is. Egy szóval nem fenyegetőzött, egy szóval nem vádolta azokat, akik őt meg fogják kövezni. Miért? Mert igazából szerette őket. Mert azt akarta, hogy rádöbbenjenek arra, hogy mit cselekszenek. Az ő örök javukat kereste. És próbálta szolgálni imádságaival és az ő magatartásával. És utána mit olvasunk? Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Jézus Krisztusnak mi volt a keresztván kimondott egyik utolsó szava? Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. És mit olvasunk Istvánról, hogy imádkozott? Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. Kiről olvassuk ugyanezt? Jézusról. Jézus is ugyanezt mondta a kereszten, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Igen, István Szentlélekkel teljes volt, és Jézus képmását hordozta, bemutatta azt a Krisztust, akit üldöztek, akit gyűlöltek, akiről mikor hallottak, hogy István azt mondja, hogy az atya jobbján van, mert feltámadt, akkor a fogaikat csikorgatták és rárohantak megkövezvén őt. De igen, István hűségesen képviselte ezt a Jézus Krisztust minden szavával és az egész magatartásával. És azt olvassuk, az utolsó szó így hangzott ebben a Biblia versben, hogy ezt mondván elaluvék. Igen, ezek voltak az utolsó szavai, és ezek után elaludt. Olyan szép a kifejezés a Szentírásban, elaludt. Igen, elaludt egy rövid időszakra. De a következő tudatos percében már az a Jézus fogja őt szólítani a halálból való feltámadáskor, akit látott az atya jobbján állani. Igen, azt olvassuk Istvánról, hogy ő hittel volt teljes. Ő teljes hittel volt. És bízott az Istenben, Bízott, hogy jó kezekbe teszi le az ő életét, és hogy Jézus fel fogja támasztani őt majd az ő eljövetelekor. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az igazi hit. Ez az igazi hit, amikor valaki a nehéz helyzetben ugyanúgy bízik az Isten szavában, mint a verőfényes napokban. Amikor valaki akkor is bízik az Isten ígéreteiben, amikor próbák és nyomorúságok veszik körül, és nem csügged, és nem kezdi el mondani, hogy miért pont én, miért pont velem történik meg, hogyha az Isten létezik, akkor miért engedi ezt meg az én életemben. Nem, az élő hittel rendelkező ember, amit a Szentírás úgy határoz meg, hogy a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, igen, az a legnehezebb helyzetben is bízik az Istenben, és ki tudja mondani jobbal együtt, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Igen, István ebben a hitben és ebben a lelki békében aludt el. De még egy részletre szeretnék az ő történetéből utalni, az 58. versnek a második részében ezt olvassuk, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Saulus, ez az ifjú ember nem más, mint a későbbi Pál apostol. És azt olvassuk, hogy ő is ott volt István megkövezésén. Ő is ott volt, ő tevőlegesen nem vett részt benne, de a 8. fejezet első versében azt olvassuk, hogy Saulus szintén javalta az ő megöletését. Igen, Saul ott volt, és látta, és hallotta mindazt, ami történt. Látta, hallotta Istvánnak a szavait, a viselkedését, és mindez mélységes benyomást tett ő rá. És hova vezetett az ő életében? Oda vezetett, hogy később megtért, és maga is Krisztus követője lett, Krisztus tanítványa lett. Szeretnék egy igét olvasni a Lukács evangéliuma 21. fejezetéből, hogy Jézusnak ezek a szavai, amit az előbb már elkezdtünk olvasni, mennyire szórul szóra teljesedtek István életében, és a későbbi Pál apostol életében. A 21. fejezet 12. és 13. versében ezt olvassuk, de mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért, de ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Tehát mit mond? Igen, lehet, hogy üldözni fognak benneteket. Lehet, hogy nyilvánosan a ti hitetekről vallást kell tenni bíróságok, törvényszékek előtt, de ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Ne csüggedjetek, mert az igazság előmenetelét fogja szolgálni. Igen, ahogy Pál apostol mondja, hogy senki sem tehet semmit az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Úgy tegyük fel azt a kérdést magunknak, hogy Saulus ez az ifjú, aki üldözte az egyházat, Krisztus követőit, elment volna magától meghallgatni Istvánnak a beszédét? Hogy mit is mond ez az István Krisztusról? Elment volna? Soha. De ebben a helyzetben kénytelen volt meghallgatni, amit István mondott, és mindez az ő megtérését segítette elő. És el lehet mondani, hogy az apostoloknak, a tanítványoknak is a vére, és az évszázadokon keresztül kifolyt keresztényeknek a vére, az igazságnak az előmenetelét szolgálta, mindez magvetés volt, és hozzájárult a kereszténység az evangéliumnak a terjesztéséhez. Ennek a résznek lezárásaképpen egy rövid tételt hallgassunk meg Mendelssohn 42. zsoltárából. Ebben a zsoltár részletben, ebben a tételben arról van szó, arra hívja fel a mi figyelmünket, hogy várjuk az Isten szabadítását, az ő segítségét, mert az ő segítsége bizonyosan meg fog érkezni. Ha nem is úgy érkezik a segítség, ahogy esetleg mi várnánk, de biztos, hogy a mi örök javunkat szolgálóan fog érkezni az ő segítsége. Tehát Mendelssohn 42. zsoltárának a 4. tételét hallgassuk meg.
Thank you.
És az utolsó mai alkalommal, az utolsó bibliai személy, akinek az életét áttekintjük, ez Cornelius, egy római századosnak a személye és a történetét fogjuk áttekinteni. Apostolok cselekedete 10. fejezetének az első 8 versét így olvasom. Apostolok cselekedete 10. fejezetének az első 8 verse ezt mondja. Volt pedig Cézáreában egy Cornelius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. Jámbor és istenfélő egész háza népével egybe, ki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött az Istennek. Ez látta látásban világosan a napnak mintegy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala bement ő hozzá, és mondanéki Cornelius. Ő pedig szemeit reáfüggesztve és megrémülve mondta: mi az, Uram? Azt pedig mondanéki: a te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek. Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned. Erről a római századosról egész különös leírást találunk a Szentírásban. Ez születésére nézve pogány volt, de mégis a zsidó néppel való kapcsolata következtében ismereteket szerzett az élő Istenről, ám már elmondhatjuk, hogy nem lehetett könnyű dolga, hiszen a zsidók hihetetlen mértékig elzárkoztak minden más embertől, minden más idegen nemzetbelitől, mint ahogy Péter ezt el is mondja a következő részekben, majd olvasni fogjuk. Igen, ő mégis ismereteket szerzett az élő Istenről, és ő Istennek szolgált az ő tudása és legjobb meggyőződése szerint. És azt olvassuk róla, hogy ő jámbor volt, istenfélő volt, a 22. versben azt olvassuk, hogy igaz ember volt. Mit is jelent az, hogy valaki istenfélő ember? Az istenfélő embert az jellemzi, hogy az általa megismert isteni törvényeket és parancsolatokat hűségesen megtartja. Az Istent követi minden tekintetben, és valóban úgy szolgál Istennek, ahogy ő azt megismerte, és amilyen utat az Isten elé tárt és mutatott neki, ő azt követi hűségesen. Ez az Isten félelem magatartása. És azt olvassuk róla, hogy ő sok alamizsnát is osztogatott a népnek. Tehát az igazi Isten félelemnek a jellemzője az, hogy az ember nem csak a lelkében tiszteli Istent, nem csak az ő törvényeit tartja meg az ő életében, hanem ez abban is megnyilvánul, hogy az ő ember társaihoz is szeretetteljes, jó szándékú, adakozó. És ez valósult meg Cornelius életében is. Jakab apostol egyértelműen mondja, hogy ez az igazi Isten tisztelet. Amikor valaki meglátogatja az árvákat, az özvegyeket, amikor segítségére van a másik embernek, tehát amikor valakinek a vallásos élete, a hit élete nem csak szavakból áll, nem csak beszédben, hanem cselekedetben, valóságban. De azt olvastuk még erről az emberről, hogy ő szüntelen könyörgött az Istennek. Ő szüntelen könyörgött. A Biblia azt mutatja az ember számára egyedüli útként, a hívő ember számára egyedüli útként, hogy az imádságtól meg ne szűnjön az ember egy pillanatra sem. A hívő ember erejének a forrásaként említi a Szentírás az imádságot. És azt olvassuk Cornéliusról, hogy ő imádkozott és szüntelenül könyörgött az Istennek. És mi volt vajon az ő imáinak a tárgya? Mi volt a legfontosabb kérése Isten felé? Ezt a 11. fejezetből, a következő fejezetből, a 14. versben olvashatjuk. Ez már egy más összefüggésben hangzik el ez az ige, amikor Péter mások előtt elmondja Cornéliusnak a történetét, akkor ezt olvassuk. Ő szólni fog hozzád olyan igéket, melyek által megtartatol te és a te egész házad népe. Ez az angyal kijelentése volt Cornelius felé. De mire világít rá? Hogy Cornéliusnak mi volt a legfőbb gondja? Miért imádkozott? Miért könyörgött? Itt van ez a szó a Szentírásban, hogy megtartatol. Megtartatol te és a te egész házad népe. Tehát Cornéliusnak mi volt a legfőbb kérése Isten felé? Hogy megtartasson. Érdekes ez a kifejezés a Szentírásban, de a Szentírásnak az egyik kulcsszava ez. Hiszen a Szentírásban János evangélium a 3. fejezetének a 16. versében, amit annyian ismerünk kívülről, azt mondja ott Jézus, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hiszen el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát nem elveszni, hanem megtartatni. Ez az evangéliumnak a lényege. Ez a Szentírás tanításának a fő mondani valója, hogy az ember hogy tartathatik meg. És Cornélius ezért imádkozott, ezért könyörgött az Istenhez. És hogy tette mindezt? Azt olvassuk például a 10. fejezetnek a 30. versében, hogy ezt mondja Cornélius, hogy negyed naptól fogva mindez óráig böjtöltem. Tehát az ő imádságát böjttel párosította. A Szentírás azt mondja, hogy a böjtnek akkor van jelentőség, és pontosabban a böjtnek, az imával kísért böjtnek az a jelentősége, hogy az ember egy élethelyzetben, egy nehéz helyzetben, amikor érzik különlegesen az Istenre való utaltságát, akkor a tápláléktól is tartózkodik, amivel kifejezi, hogy még az élete táplálékánál is nagyobb szüksége van az isteni vezetésre, az isteni segítségre. És ezt olvassuk Cornéliusról, hogy ő szüntelen imádkozott, könyörgött és böjtölt. De nézzük meg, mit olvasunk még róla. A 11. fejezet 14. versében még arra is szeretném a figyelmet felhívni, hogy az ő megtartatásáért mondott imái nem korlátozottak önmagára, hanem az egész háza népére. Ő imádkozott az egész családjáért, mindenkiért, aki ővel együtt élt az ő családjában, az ő házában. Nem volt közömbös számára az ő családtagjainak, az ő háza népének az üdvössége, a lelki élete. Milyen követendő magatartás ez, milyen gyakori, hogy ugye szülők legfőképpen a gyermeknek a fizikai szükségleteiről gondoskodnak, de milyen ritkán lehet látni azt, hogy egy szülőnek a legnagyobb gondja az ő háza népének a lelki élete, a lelki fejlődése és a megtartatása. És Cornélius ilyen ember volt. És példaadása nyomán, az ő élete, a belőle származó befolyás nyomán azt olvassuk, hogy az ő egész háza népe is istenfélő ember volt. Igen, ő olyan befolyást árasztott maga körül, ami vonzóvá tette ezt az utat. Igen, az ember Krisztust nem úgy tudja bemutatni legfőképpen, hogy szavaival beszél róla. Ez is egy eszköz. De legfőképpen, leghatásosabb módon az Istent bemutatni az ember az ő életével tudja. És Cornélius életéből ezt látták az ő környezetében, és ez olyan hatást váltott ki mindenkiből, aki mellette élt, hogy ők is vágyódtak ennek az útnak a követésére. És Cornélius egész házanépe istenfélő volt. És mennyire érdekes a 7. és 8. versben, hogy amikor az angyal elmondja, megjelenik Cornéliusnak álomban, és elmondja neki, hogy mit tegyen, hogy küldjön el Joppéba Péterért, és majd ő el fogja mondani, hogy mit kell neki tennie, akkor Cornélius tudott hivatni, a 7. versben ezt olvassuk, szólított kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, akik rendelkezésére álltak, és elmondott nekik mindent. Tehát ilyenek voltak az ő szolgái is. Volt neki kegyes vitéze is. Kegyes mit jelent? Istenfélő. Volt neki istenfélő vitéze is, akikkel megoszthatta mindazt, amit ő látott, amit ő hallott, és tudta, hogy meg fogják őt érteni. És igen, elmentek ezek az emberek, hogy Péternek szóljanak, és elhívják Cornéliushoz. De szeretnék itt megállni egy rövid pillanat erejéig, és szeretnék egy törvényszerűségre rámutatni a Szentírásban. A Szentlélek késztette Cornéliust, hogy ő az Istent keresse. A Szentlélek szívén gyakorolt munkájának volt az eredménye, hogy ő vágyódott az Isten után, mind teljesen ismeret után. De nézzük meg, hogy mit mond a Zsoltárok könyve 14. fejezetének a 2. verse. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Istent kereső. Tehát a Szentlélek ébreszt vágyat az emberben az ő keresése után, és amikor az ember lelkében ez a vágy megfogan, ennek a késztetésnek enged, és keresi az Istent, akkor azt olvassuk, hogy az Úr letekint a mennyből. Tekint arra az emberre, aki őt keresi. És utána ígéretet is olvasunk a Szentírásban, a Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 17. versében, hogy én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Tehát akik vágyódnak az Isten után, azok megtalálják az Istent. És még egy igét hadd olvassak a 25. Zsoltának a 12. verséből. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Tehát a Szentírásban ez egy hatalmas törvényszerűség, hogy akinek a lelkében vízhangra talál az Isten késztetése, aki az Istent akarja megismerni, és követni akarja Krisztust, az Isten senkit nem hagy válasz nélkül. Az Isten mindenkinek megmutatja azt az utat, amelyet járni kell. Ha valaki igazából Isten félő életet akar élni, azaz követni akarja az Isten igazságát, annak meg fogja mutatni az Isten, hogy melyik utat választa. És nézzük meg, mi történt ez alatt, amíg Kornéliusnak az angyal megjelent, és erre utasította, hogy küldjön el Péterért Joppéba. Nézzük meg a történet folytatását a 9. verstől kezdve, Apostolok cselekedete 10. fejezetének a 9. versétől kezdve így olvasom. Másnap pedig, míg azok mentek és közelgettek a városhoz, felment Péter a háznak felső részére imádkozni 6 óra tájban. Megéhezék azonban, és akart enni. Míg azonban azok ételt készítettek, szállt őre á elragadtatás, és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, 4 sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre, melyben voltak mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak, és szózat lőd ő hozzá, kelj fel, Péter, üljed és egyél. Péter pedig mondta, semmiképpen sem, uram, mert sohasem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. És ismét szózatlan ő hozzá másodszor is, amiket az Isten megtisztított, de ne mond tisztátalanoknak. Ez pedig 3 ízben történt, és ismét felvitették az edény az égbe. Amint pedig Péter magában tűnődött, mi lehet az a látás, amelyet látott, imi a férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz. És bekiáltván megtudakozzák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van észálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodott, mondané ki a lélek. Imé 3 férfiú keres téged. Nos, ha kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket. Tehát Péter lelkében az angyal egy más jellegű munkát végzett, mint amit Kornélius lelkében. Mert Péter lelkében ott volt egy hatalmas gát, ott volt az akadálya, nyugodtan elmondhatjuk, hogy Kornélius igaz megtérésének az akadálya Péter lelkében volt. Miért? Mert ahogy a későbbi versekben, a 28. versben Péter megfogalmazza, hogy ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzá menni. Tehát ott volt ez a hagyomány, ott volt az általuk felállított törvény, hogy ők nem társaloghatnak idegen nemzetbeliekkel, ők elkülönítették magukat mindenkitől, és el kell, hogy mondjuk, hogy ez hatalmas akadályt jelentett az evangélium terjedésében. És Isten le akarta ezt a válaszfalat rombolni Péter lelkében. És ehhez mire volt szükség? Ezt a látást mutatta neki. Egy edényszerű lepedő leereszkedik tele, tisztátalan, csúnya, csúszó, mászó állatokkal, és mindenféle gusztustalan állattal, és Péter hallja az utasítást, öljed és egyed. És azt mondja, hogy nem, uram, én soha ilyet nem ettem, semmi tisztátalant nem ettem. És azt mondja, hogy te ne mondd tisztátalannak, amit az Isten megtisztított, vagy tisztának mond. És mit olvastunk? 3-szor történt ez a látomás. 3-szor kellett ezt Péternek megmutatni, hogy ő ne tartsa tisztátalanoknak azokat az embereket, akiktől idáig elzárkózott, akikkel még beszélni sem volt idáig hajlandó. Igen, az angyal Péter lelkéért is küzdött, a Péter szívén is munkálkodott. És nézzük meg a történetet tovább, talán most nem olvasnám, csak szóban említeném, hogy amikor valóban a követek megérkeznek, Kornélius a lélek késztetésének, aki figyelmeztette, hogy menjen el azokkal az emberekkel, akik érte jönnek, igen, megérkeznek a követek, Péter késlekedés nélkül elmegy a követekkel, és elérkezik Kornélius házához. És a 25. versben azt olvassuk, hogy amint Péter bement, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádta őt. Péter azonban felemelte őt, mondván, kelj fel, én magam is ember vagyok. Tehát igen, Kornélius hihetetlenül mélységes alázattal fogadta Pétert, és leborult elé imádni akarta, amit ugye Péter elhárított magától. És utána azt olvassuk a Szentírásban, a 28. versben, amit az előbb már említettem, hogy Péter ezekkel a szavakkal kezdi a sokaság előtt, hiszen Cornélius jó barátait, rokonait mind egybegyűjtötte, ezekkel a szavakkal kezdte az ő beszédét, hogy ti tudjátok, hogy régen ez volt, hogy a zsidónak tilos volt más nemzetbelivel barátkozni. De az Isten megmutatta nekem, hogy ne mondjak közönségesnek vagy tisztátalannak senkit. Igen, Péter megpróbálta mindjárt az elején elhárítani a feszültséget, az ellenszenvet. Nem akarta, hogy az előítéletek továbbra is éljenek, ő elhárította magától mindet, és elhatárolta magát a korábbi cselekedetétől. És nézzük meg, hogy a 33. versben mit olvasunk. Cornélius ezek után elmondja, hogy könyörgött, hogy imádkozott, és milyen utasítást kapott az angyaltól, és utána ezt mondja a 33. versben. Azonnal azért küldöttem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. Micsoda lelkület volt ebben a Cornéliusban. Azt mondja, hogy ő Isten előtt állnak. Ők most Pétertől a tanítást úgy veszik, mintha Istentől hallották volna és hallanák. És amikor Péter mindezt hallja Cornéliustól, látja ezt a lelkületet, akkor Péter ezt mondja, bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Igen, nem személyválogató az Isten, hanem akinek a szívében igazi, őszinte Isten utáni vágy él, azt az Isten meghallgatja, és kedves ő előtte. És ezek után azt olvassuk a Szentírásban, hogy Péter elkezdi nekik hirdetni az evangéliumot. Az evangélium lényegét. Beszél nekik Jézusról, a názáretiről, az ő cselekedeteiről, az ő csodáiról, az ő tanításairól. De utána beszél Jézusról, a szenvedő megváltóról, de beszél az ő feltámadásáról és mennybe meneteléről. Tehát Jézus mutatja be nekik. És amikor az ő beszéde tart, akkor a 44. versben ezt olvassuk, hogy mikor még Péter szólotta ez igéket, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták-e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hírek mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Mert hallották, hogy ők nyelveken szólnak, és magasztalják az Istent. Akkor felelt Péter, vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a szent lelket, miképpen mi is? És parancsolta, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérték őt, hogy maradjon náluk néhány napig. Tehát amikor Péter még szólta az ígéket, azt mondja a Szentírás, akkor a Szentlélek kiáradt mindazokra, akik hallották ezeket a beszédeket. És a Szentléleknek ugyanabban az ajándékában részesültek, amiben az apostolok és a tanítványok is, a nyelvek adományában. Szükség volt ez az evangélium terjedéséhez, hogy a különböző nyelveken is meg tudják szólaltatni az evangéliumot, és igen, ők is ezt az adományt, ők is ezt az ajándékot kapták, hogy utána ők is tovább tudják vinni az evangélium öröm üzenetét és örömhírét. És utána nézzük meg, a 46. versben ezt olvassuk, magasztalták az Istent. Szeretnék megállni ennél a részletnél is egy mondat erejéig. Mennyire szép dolog ezt olvasni a Szentírásban, és mennyire jellemző ez az igazán Istenhez fordult és tért emberre, hogy nem embereket magasztal. Ők sem Pétert magasztalták, nem embereket, hanem az Istent magasztalja. Igen, az igazán Istenhez megtért és az Istent megismerő ember az Istent magasztalja mindazért, amit az életében cselekedett. És utána a 47. 48. versben pedig egyértelműen azt mondja Péter, hogy vajon eltűrhatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a szent lelket, miképpen mi is. És parancsolta, hogy ők is keresztelkedjenek meg. Igen, a Krisztussal való szövetségkötés, az Istenhez való tartozás a kereszténység időszakában, a megkeresztelkedés, a víz által történő keresztség, megkeresztelkedés, Ami kifejezi azt, hogy az ember meghal a régi életének, meghal a régi felfogásának, és egy új úton akar indulni, feltámad egy új életre, egy Krisztusban folytatott új életre. Igen, ezt jelenti a keresztség, a víz általi keresztség, ennek a jelképes cselekedete ez. És Péter azt mondja, hogy eltilthatja a vizet ezektől az emberektől akárki is, akiket a Szentlélek igazaknak nyilvánított. És erre a gondolatra még egy mondat erejéig visszatérünk, csak szeretném a 11. versnek az első három versét először idézni. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét. Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedtek ővel a zsidóságból valók, mondván, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Tehát a történetnek volt folytatása. Mert ugye amikor meghallották a többi apostolok és a tanítványok, akkor felháborodtak szinte ezen, hogy Péter hogy tehetett ilyet, hogy egy körülmetéletlen emberhez ment. És utána Péter elismétli az egész történetet, hogy Kornéliust hogy szólította meg az angyal, hogy hozzá is hogy jött az angyal, mit tanított neki, mit értetett meg vele. És utána a 17. és 18. verset szeretném olvasni az előbb említett 47. vers alátámasztására. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, mint nekünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna. Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették az Istent, mondván, e szerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Na, a 17. versen még egyszer térjünk ki. Azt olvassuk, hogy Péter ezt a megrázó kijelentést mondja, és megint erre a hatalmas alapigazságra emlékeztet, hogy ha az Isten hasonló ajándékot adott nekik is, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézusban, akkor kicsoda voltam és kicsoda vagyok én, hogy az Istent eltilthattam volna. Tehát milyen hatalmas alapelvvel hívja föl Péter újra a figyelmet, hogy az ember, az egyház vezetője sem léphet a Szentlélek vezetése ellen. Az egyháznak mindenkor Krisztus a feje. Az egyháznak a vezetője Krisztus, és az ő általa küldött helyettese a Szentlélek. És a Szentlélek fel akarja az embert használni az ő szolgálatában, de az ember nem irányíthatja a Szentlelket. Az ember nem szoríthatja keretek közé az Isten működését. Az Isten az, aki felhasználhatja az embert az ő művének építésére. És az apostolok, amikor ezt megértették, igen, mindnyájan elfogadták. És nézzük meg a 18. verset még egyszer, ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették az Istent mondván, e szerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Igen, egy hihetetlenül mélységes gyökereket vert hagyomány volt ez az ő életükben, hogy az üdvösség a zsidóké hihetetlenül mélyen gyökerezett bennük. De amikor megértették, hogy az Isten nem ezt akarja, az Istennek más a terve, akkor ők engedtek az Istennek. Nem a hagyományhoz ragaszkodtak, nem a korábbi évtizedek, évszázadok gyakorlatához és hagyományához ragaszkodtak, hanem az élő Istennek a tanítását elfogadták, és azt követték. És nézzük meg ezek után befejezésül, hogy ennek a történetnek, a Kornélius történetének mi a mára szóló tanulsága. Milyen tanulságot rejt ez a történet nekünk? Először is annyit hadd mondjak, hogy ahogy Kornéliusról olvastuk, amilyen ember Kornélius volt, elmondhatjuk, hogy ma is vannak Kornéliusok. Ma is vannak Kornéliusok hatalmas számban, akik nem ismerik az Istent, de az életükkel megszégyenítik azoknak az életét, akik magukat keresztényeknek vallják. És szeretnék utalni az első és második előadásra, ahol részletesen hallottunk arról, hogy a mi történelmünkben el fog jönni az az időszak, egy megújulási időszak, amikor a kereszténység ismét hasonló módon fog terjedni, mint a kereszténység indulásakor. Közvetlenül előttünk áll ez az időszak. De elmondhatjuk, hogy mindazok, amik történtek a kereszténység indulásakor, még hatványozottabb mértékben fognak bekövetkezni ezekben az időkben, minden vonatkozásban. A terjedésének a nagyságában és minden helyre való eljutásában, de ugyanakkor az ezzel párhuzamosan fellángolt ellenségeskedéssel kapcsolatban is. És el kell, hogy mondjuk, hogy ma még nem látjuk ezeket a körvonalakat, ma még nem látjuk azokat a Kornéliusokat, akiket az Isten készít. De a Szentírás arról beszél, hogy az Isten tömegeket készít már most el. Tömegeket készít, akiknek az életében a beérlelődés olyan hamar fog majd végbe menni, mint Kornélius idejében és Kornélius életében. Igen, az Isten tömegeket készít. De mi az oka annak, hogy ezek a tömegek most még nem ismerik az Istent? Ennek nem más az oka, mint a kereszténység. Mi keresztények, akik nem tudunk olyan életet élni, hogy a mi életünkkel vonzóvá tennénk a kereszténységet. Akik nem tudunk úgy élni, hogy kívánatosnak mutatnánk ezt az utat. Igen, a kereszténységben van a hiba. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy először a kereszténységen belül kell, hogy egy olyan ébredés történjen, mint az apostolok idejében, hogy utána az evangélium nagy erővel és hatalommal hirdethessen az egész világon. És Jézus azt ígérte Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versében, hogy mielőtt az ő eljövetele bekövetkezne, Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versében, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Tehát Jézus azt mondja, hogy igen, el fog következni az az idő, amikor bizonyságul fog hirdettetni az evangélium, amikor az evangéliumot nem csak szavak által, hanem az elveknek, az emberi életekben megvalósult látványa mutatja majd az embereknek be Krisztusnak az evangéliumát. Amikor nem csak szavakkal, hanem egy megváltozott élettel fogják hirdetni az evangéliumot. És ennek az eredményéről, ennek a hatásáról Ézsaiás könyve a következőt mondja. Hogy mi lesz ennek az eredménye az ilyen evangélium hirdetésnek, amikor nem csak beszéddel, hanem egy megváltozott élettel fogják az evangéliumot hirdetni a Krisztust követő keresztények és hívők. Így olvasom a 60. fejezet első 5 versében és a 22. versében. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláthatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözene, és hozzád jó a népeknek gazdagsága. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr idején hamar megteszem azt. És ahogy az Istennek minden igéje, igen és ámen, úgy ezeket az igéket is biztosra vehetjük, hogy az ilyenfajta evangélium hirdetésnek a nyomán ilyen mértékű lesz a megtérés, a Krisztus követés és az igazi megtérés, és ezek az igék is szóról szóra fognak teljesedni. Ennyit szerettem volna mondani erről a három emberről, Ananiásról, Istvánról és Kornéliuszról. Köszönöm szépen a figyelmet. Mai nap nem lesz vetítés. Most egy 10 perc, 15 perc szünet után egy rövid beszélgetésre még lehetőség lesz, akiknek a témával kapcsolatban kérdésük vagy megjegyzésük van. Köszönöm szépen a figyelmet!